Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 167. dicséret első versét, amely így kezdődik, jöjj mondjunk hálaszót. Elfoglalva a 426. dicséret első három versét énekeljük. A 426. dicséret így kezdődik, már keresztem.
Bumet,
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, mi is a zsoltárossal együtt megvalljuk, hogy Te vagy a mi oltalmunk, erősségünk és biztos segítségünk minden nyomorúságban. És Urunk, ha ezt így végig gondoljuk, ha én azt is el tudjuk-e mondani, hogy nem félünk, akkor sem, ha mi is átéljük, hogy megremeg a föld, vagy bármilyen katasztrófa, nehéz esemény történik körülöttünk. A zsoltáros mindezt szívből és hittel mondja. Hiszi, hogy valóban nincs oka félni, mert ezekben a nehéz helyzetekben is vele vagy. És Uram, add, hogy mi is eljussunk erre a hitre, hogy bármilyen helyzetben legyünk, magasan vagy mélyen, egészségesen vagy betegségben nem félünk. Még a halál árnyéka völgyétől sem, mert átéljük, mint ahogy annyiszor átéltük már, hogy velünk vagy. És ha veled együtt járjuk ezeket a helyeket, akkor nincs helye a félelemnek. Mert látjuk, hogy te hatalmasabb vagy mindennél. Mindennél, amivel mi nem tudunk megbirkózni, ami mellett eltörpülünk, gyöngének, erőtlennek érezzük magunkat. De olyan jó, hogy rád nézhetünk, mert te eljöttél Jézus Krisztusban, és látjuk, hogy ami az embernél lehetetlen volt, az a te számodra lehetséges. Amikor a tanítványok kétségbe estek az életük miatt, a háborgó tengeren egy szavaddal lecsendesítetted. Amikor különféle gyógyíthatatlan betegek jöttek hozzád, és mutatták, hogy embernek lehetetlen itt gyógyulást adni, akkor te megmutattad, hogy az emberi lehetetlenséget is te le tudod győzni, és van hatalmad minden minket megnyomorító erő fölött. És Uram, sokszor szembesülünk, hogy ilyen lehetetlen a bűnnek a legyőzése, a szenvedélyek, a függőségek, a gonosz hatalmának a legyőzése. Igen, mi ezekkel szemben oly tehetetlenek, olyan kiszolgáltatottak vagyunk, de köszönjük, hogy azért jöttél, hogy mindezt legyőzött a Golgotán, és aki odaadja neked az életét, ebben a győzelemben részesül, hogy már mi is győzhetünk. Már nem leszünk tovább kiszolgáltatottak, mert hozzád tartozunk. Áldott légy, Urunk, mindezért, és add, hogy úgy, amint vagyunk, most oda tudjunk jönni hozzád, letegyük kezedbe mindazt, amit lehetetlennek gondoltunk, és higgyük, hogy neked lehetséges. Te ma is, itt is meg tudod oldani életünk problémáit, fel tudsz szabadítani a bűnhatalma, sátán becsapó, megtévesztő tevékenységével szemben, és adsz nekünk győzelmet, reménységet, békességet, lelked és igéd által. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Lukács evangéliuma 18. fejezetének 28. versétől a 30. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje szól hozzánk Lukács evangéliuma 18. fejezetének 28. versétől a következőképpen. Ekkor így szólt Péter Jézushoz. Íme, mi elhagytuk mindenünket, és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapná vissza a sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Hát ez a rövid ige szakasz igazából úgy érthető jól, hogyha az előzményeket is hozzáolvassuk, átgondoljuk, hisz gyakorlatilag ez az előzményekhez szorosan hozzátartozik, hiszen azt látjuk, hogy Péter, ahogy ott áll Jézussal szembe, valamire reagál. Tehát nem csak úgy teszi fel ezt a kérdést, hogy hát mi elhagytunk mindent, követtünk téged, hát akkor mi lesz, hanem ez egy reakció mindarra, amit korábban átéltek, amit hallottak, amint tulajdonképpen elképedtek, és olyan nagyon nem is tudnak vele mit kezdeni. Hát mi volt ez az előzmény? Hogy egy jómódú, egy vezető ember, aki hallotta Jézust, látta az ő tetteit, ott volt abban a csoportban, amelyik követi Jézust, kíséri, inkább mondjuk így, kíséri, ahogy halad Jeruzsálem felé. És ez az ember van, amivel nem ért egyet, másképp gondolja. Amikor Jézus arról beszél, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek, semmiképpen be nem juttok a mennyek országába, az Isten országába. Hát ezt ő sehogy sem tudta érteni, elfogadni, hiszen eddig úgy élte meg, hogy ha ő zsidónak született, már eleve ez egy jó alap, beletartozik Isten népének a családjába, és ehhez még néhány tettet hozzáragaszt, megtartja a törvénynek a betűjét, tehát formálisan megtartja a 10 parancsolatot. Esetleg úgy, mint láttuk azt a farizeust Jézus példázatában, hogy még plusz vallásos előírásokat is megtart bőtől egy héten többször, megadja a tizedet abból is, amiből talán nem is kellene, és ez mind jó pont, gondolta ez az ember, és jön Jézushoz, megkérdezi, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, hisz Jézus arról beszélt, hogy nem tenni kell ért, hanem elfogadni. Ugye, mint az a kisgyermek, elfogadja, hogy kap valamit a szüleitől, elfogadja, hogy őt kiszolgálják, és nem dolgozik meg érte, nem produkál semmit, és valahogy ez nehéz volt ennek a vezető embernek. És Jézus azt mondja neki, hogy tudod a parancsolatokat, lehet, hogy ma úgy mondaná Jézus egy kérdéssel, hogy tudod a parancsolatokat? Neki azt mondta, hogy igen, tudod, határozottan, kijelentő mondta, igen, tudod, ismered, tisztában vagy vele. De lehet, hogy ma már tőlünk azt kérdezné, tudod? Ismered meg az Isten igéjét, a 10 parancsolatot, a hegyi beszédet? Ismered Isten elvárását? Mi az, amit tőled vár? Mert ez tőlünk olyan idegen. Mert mi úgy gondolkozunk, hogy nem vár Isten semmit. Ugye, mert kegyelemből van. Üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka, és ez így igaz. De azért valamit vár tőlünk is, mégpedig egyrészt várja, hogy üres legyen a kezünk, a szívünk, mert elfogadni, befogadni csak üres kézzel, üres szívvel lehet, és várja, hogy miután elfogadtuk kegyelemből az örök életet, hát úgy is éljünk. Mit vár el? Hogy amit hiszünk, amit elméletben tudunk, azt éljük meg a gyakorlatban. Ugye Jézusra eleve ez volt a jellemző. És az a gazdag főember kapásból rávágta, hogy én mindezeket megtartottam ifjú koromtól kezdve. Tehát egyszerűen nincs benne az, hogy hát igen, tudom, ezt kellett volna mondani. Igen, Uram, tudom az írásokat, tudom a törvényt, ismerem a parancsolatokat, de képtelen vagyok megtartani. Úgy, ahogy azt Isten kéri. Képtelen vagyok annak a mélységében ezt megélni, és aztán ugye látjuk is, hogy mennyire képtelen rá, mert Jézus nem megdicséri ezt az embert, hanem azt mondja, hogy van egy fogyatkozásod, valami még hiányzik belőled, add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennybe, azután jöjj és kövess engem. Tehát azt mondja, hogy a mélységét nem ismered a parancsolatoknak, nincs ott a szívedben a hála, nem látod, hogy minden, amit van, az Isten ajándéka, minden tőle kaptál. Úgy éled meg, hogy mindezek neked járnak, ezekért megdolgoztál, vagy a család megdolgozott, megörökölted, minden jogos, és nem veszed észre, hogy igen, azért kapod, hogy tudj vele szolgálni. Ugye ez többször előjön Jézusnál. Többször előjön, akár a bolond gazdagra gondolunk. Ugye azt is csak az érdekelte, hogy fantasztikus ember vagyok, egyre jobban megy a vállalkozásom, nagyobb összegek vannak a számlámon. Hát mit csináljak vele? Hát még többet kell termelni. Még több pénzt kell, meg kell fiasztatni, ugye legyen még több belőle. De minek, mondja Jézus. Hát holnap, még ma éjjel elkérik a lelkedet. Minek lett duplája? Minek? Még ma elkérik. És nem jutott eszedbe a neked dolgozó. Ugye, akit lehet, hogy rabszolgaként tartasz. Akit nem szabadítasz föl. A hetedik évben. Vagy gondoljunk ugye a gazdag és Lázár történetére. Hát hogy megáldott engem az Isten? Bezzeg azt a nyomorultat ott a kapuba, akinek a sebeit a kutyák nyalják. Te biztos valami bűnös, megérdemli. Még a kutyát is elzavarom. Ne enyhítse neki a fájdalmát. Mi meg gyertek, haverok, jó buli, hát most vagyok 50. Nem? Világra szóló bulit kell rendezni. És mi a probléma, hogy mint Isten népéhez tartozó nem látja meg, hogy igen, Isten megáldott. Azért, hogy talán segítsek azon a Lázáron. Hogy ne a kutyákra szoruljon. Ne arra, hogy valaki vete neki egy fillért, vagy egy darab kenyeret. Hát testvérem, Isten népe. És eszébe sincs. És így van ez az ember is. Ugye mit mond Jézus? Menj, add el a vagyonodat, és oszd szét a szegényeknek. Vagyis kezdj el másképp gondolkodni, mint eddig. Másképp élni, tanulj meg adni, tanulj meg azt, ami eddig nem ment. De most jön a lényeg, és azután kövess engem. Mert lehet, hogyha Jézus csak annyit mond, hogy add el a vagyonodat, vagy annak egy részét, és oszd szét, az még meg is csinálja. Hát ma is látjuk. Mennyi jótékonyság van. Mennyi adakozás van, és ez mind jó. Nem? De ezt meg lehet, hogy ő is megy. De mit mond Jézus? Add el, oszd szét, és azután kövess engem. Tehát ne úgy éld meg, hogy adsz, hogy az Istennél is jó pont, hogy ott el akarok valamit érni vele. Hanem tudod mi, akkor lesz teljes az életed. ha megfordítod, a sorrendet kiteszed, az emberi alapokat az életedből, nem erre helyezed a biztonságodat, hanem elkezd el követni, és rám bízod az életedet, no, akkor kerülsz a helyére. Akkor leszel boldog, akkor teljesedik ki az életed, kövess engem. Tehát ez fontos, hogy Jézus minket is erre hív. Mindig ez a lényeg, amikor megszólít, hogy kövess engem. És itt most valami odaállt Jézus meg ez ember közé. Nem tudta azt mondani, hogy Jézusért kész vagyok mindent elengedni. Az Istenért mindent elengedek. Kiderült, hogy oké, beszeretne jutni az Isten országába, ehhez szüksége van néhány, mondjuk ilyen garanciára, ha ezt megteszem, enyém. Csak épp az Isten nem kellett. Hát ott áll előtte az Isten Jézusba, azt mondja, gyere, kövess! Legyünk kapcsolatban, menjünk együtt az élet útján. Én megyek előtted, te gyere utánam, leszek a pásztorod, te leszel a bárány, no ez nem kell. Ezt nem akarta vállalni. És sokszor nálunk is ez van. Az még jó, hogy ezt meg azt megtegyek, de hogy én kövessem Jézust, és erre hív, kövess engem. Hát ez a tanítvánság. Tehát ő nem azért jött, hogy azt mondja, jó van, barátom, gyere, tartunk egy kurzust, elvégzed, és keresztjén vagy. Tanítvány vagy, nem. Én arra hívlak, hogy innentől kezdve egész életedben nekem élj. Hogy én legyek a legfontosabb az életedben. És ez az ember ezt nem tudta vállalni. Nem merte Jézusra bízni az életét, mert úgy gondolta, hogy ha elindul Jézust követni, bizonytalanságba kerül. Mi lesz vele? Hisz eddig mihez szokott? Valamit meg kell oldani, főpap, Heródes, Pilátus, meg voltak a kapcsolatai. Vezető ember. Ha így nem ment, tessék, 1000 euró zsebbe. 2, esetleg 3, és el van intézve. Az ember ehhez volt szokva. Most pedig mit kellett volna megtanulni? Nem így működnek a dolgok az Isten országába. Úgyhogy rábízod magad az Úrra. Már nem te intézed el, hanem elmondod Jézusnak. Uram, erre van szükségem. Uram, nézd, nyomorult vagyok. Rád bízom magam. És akkor átéli, hogy az Isten gondoskodik róla. Ugye erről tanított Jézus a hegyi beszédben, de sokszor elmondjuk, hogy keressétek először az Isten országát és az igazságát. És a többi ráadásul megadatik, mert tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek. Hát egy ilyen csodálatos lehetőséget kap ez az ember, indulj el Jézussal, ezzel belépsz az Isten országába, és ott gondoskodnak rólad. És adhatnám még úgy is, hogy nem lesz problémád, nem kell aggódnod, izgulnod. Lejjebb megy az árfolyam, följebb megy az árfolyam, nyerek, vesztek, mi lesz? Mert a te atyád gondoskodik rólad. És ezt úgy megszoktuk, talán olyan viccesnek vesszük. Aztán úgy vagyunk, mint ez az ember. Hát jó van Jézus, te csináld így, én megyek a magam megszokott útján. Igen, de ott vannak a tanítványok, és megszólal Péter, nagyon el van csodálkozva, ugye, mert ez az ember elment, ráadásul Jézus azt mondja, hogy nehéz a gazdagnak bejutni az Isten országába. És ott a kérdés, hogy ki üdvözülhet akkor? Mert hát ott vannak már jó ideje Jézus mellett, annyi mindent hallottak, meg láttak tőle, és még mindig nem értik. Még mindig az a régi beidegződés van bennük, Ja, ha gazdag, üdvössége van. Ha jó megy a dolga, meg vezető ember, örök élete van. Így értem. Mert ugye úgy értelmezték, hogy a gazdagság, a jó pozíció az Isten áldása. Az biztos tőle van. És akkor enyém, ez azt jelzi, hogy enyém az örök élet. Bár ez az ember nem volt benne annyira biztos. Azért valami motoszkált benne, hogy mit tegyek még, hogy biztos enyém legyen az örök élet. Talán ő is sejtette, hogy nem lehet megvásárolni az üdvösséget. Csak kapható. No, tehát a lényeg az, hogy le vannak blokkolva a tanítványok, Péter az, aki eszmél, és odafordul Jézushoz, és mondja, és megkérdezi is, vagy csak egyszerűen csak kibudjon belőle, hát, ahogy magukra gondol, hát igen, de hát mi mindent elhagytunk. Amikor Jézus, te jöttél ott a Genezáretű partján, és azt mondtad, hogy kövess engem, kövessetek engem, kiszálltunk a hajóból, ott hagytuk családot, hajót, vállalkozást, a nagy fogást, a főnyereményt, és mentünk utánad. Akkor most ez hogy van? Ja, tehát nem akarják érteni Jézust, és hát Péterből előbukkan ez, hogy igen, de mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. És ezzel meg is vallja tulajdonképpen azt, hogy ugye amit az az ember nem tudott meghozni, azt a döntést, azt ők meghozták. Mert amikor Jézus megszólít, amikor elhív, mindig döntés elé állít minket. Döntés elé kerülünk. Mert itt nem egy vallásról van szó, hogy igen, elmondom a kérdésekre a feleleteket egyes csillaggal, és minden rendben van. Nem egy döntést kell hozni. Mert Jézus mindig úgy szól, hogy kövess engem. Kövess engem. Ezt mindegyikünknek fölteszi. Vagy megmondja. Kövess engem, ezt várom. És így dönteni kell. Mert ahogy azt az embert visszahúzta, az addig megszokott élete, annak a menete, hogy milyen jó volt neki, hogy őt ismerik. Hogy el tudott mindent intézni, és ezt nem tudta otthagyni. Dönteni kellett, hogy ez az életmód, ez a jól megalapozott élet, vagy Jézus, akkor úgy döntött, hogy amit eddig éltem, az biztonságosabb. És nem kell Jézus. De mindenkinek meg kell hozni a döntést, hogy élek tovább is úgy, ahogy eddig, vagy hogy elhagytuk mindenünket, és követtünk téged. Tehát vannak dolgok, amiket Jézus hívásakor el kell hagynunk. Mi történik? Egy új életet akar adni, egy életváltozást, hogy bizonyos dolgokat már másképp fogok csinálni. Hogyan? Úgy, ahogy ő mondja. Ahogy kijelentette az igében. És ehhez valamit el kell hagyni. Az első az eddigi életformámat, a bűneimet, a nyomorúságaimat, vagy azokat a dolgokat, amiket eddig építettem, mert ugye, ha most visszagondolunk, ez a gazdag ember, hát ez nem egy nyomorult volt. Eddig megszoktuk, hogy hát igen, a leprásnak, a paráznanőnek, a vámszedőnek, annak egy életváltozásra van szüksége. De itt nem olyan embert hív Jézust. Olyat, aki emberi szemmel, társadalmi mércén nagyszerű életet él. Semmi kifogásolható nincs nála, és mégis azt mondja az Úr, hogy mindezt hagyd, engedd el, és kövess engem. És ő nem tudta megtenni, de Péter megvallja, mi elhagytuk mindenünket, követtünk téged, és ebben benne van az, hogy amikor ők ezt a döntést meghozták, mert hát nekik is ám azért a biztonságot miatta a Genezáreti tó. meg az a egy-két hajó, amivel kimentek halászni. Az egy biztonság volt, egy biztos élet. Nem voltak dúsgazdagok, de megkeresték a mindennapi kenyeret. És amikor jön Jézus, hívja őket, elindulnak követni. Meghozzák a döntést. De miért? Mert meglátják Jézusban a többet, a nagyobbat, mint amit ez a világ adhat. Meglátták, hogy Jézus sokkal többet ér, és benne az Isten országa, bár ez így csúnyán hangzik, de mégis ez a lényeg, hogy fölismerték, hogy Jézus több a számukra, többet jelent, többet ér, mint amit tudott a világ adni. Többet ér. Nagyobb kincset láttak Jézusban annál, mint amire azt mondták, hogy elhagyjuk. És itt mindig ezen fordul meg a dolog, hogy amikor Jézus jön, kincset, értéket látok-e benne? Látom-e, hogy ő a nagyobb kincs és ajándék mindannál, amivel eddig rendelkeztem? És akinek kincs Jézus, akiben fölragyog az Isten országa, gazdagsága, az tud igent mondani neki. Az mer elindulni vele. Az mer beletenni az életét az ő kezébe, mert tudja, hogy ott van a legjobb helyen. Tudja, hogy Jézus fog róla gondoskodni. Tudja, hogy Jézussal jó irányba fog haladni. Van biztos cél, és van biztos jövő. Igen, a világ az megtéveszt. Azt mondja, hogy én kínálok neked sok mindent, és attól lesz biztos a jövőd. Akkor fogsz jó irányba haladni, ha ezeket elfogadod. Aztán később rájövünk, hogy ez mind bizonytalan. Hány ember jön rá egy idővel, hogy a biztosnak hit munka milyen bizonytalan. Sőt, gondoljuk meg, hogy mi mindannyian, akik itt vagyunk, úgy indultunk neki az életnek, hogy ki azt a szakmát, hivatást megtanulja, és abban ledolgozza az életét, onnan nyugdíjba megy. Mindenki úgy indult. Eltelt néhány évtized, és hány ember élte meg, hogy minden megváltozott körülött, a biztosnak hitt nyugdíjas állás eltűnt, valami újat kellett tanulni, valami új irányba kellett elindulni, vagy hányan munkanélküliek lettek, sőt hány ember átért, hogy hajléktalanná vált. Az addigi biztos elment. Hányan elmondják, ugye, hogy elindultak fiatalon, családot alapítottak, munkájuk volt, jó helyzetbe éltek, minden megvolt. Aztán valami történt, elváltak, az egyik ott hagyott mindent a másiknak, és kikerült egyik napról a másikra az utcára. Igen, a világ így kínálja, gyere, erre biztos lesz. Vagy hány olyan emberről hallunk, akik népszerűek a társadalomban, fiatal éveikben futtatják őket, sok pénzhez juttatnak, karriert tudnak megélni. Néhány évtized múlva megnyomorúságba kerülnek. Mert minden elmegy. Minden elmegy. Tehát amit ez a világ kínál, az bizonytalan. Arról meg nem is beszélve, hogy egyszer letelik az időnk, és mindent itt hagyunk. De a sátán erre épít. Tudja, hogy az embernek az kell, amit lát. Amit lát a szemeivel, ami csillog, ami szép reményekkel tölti el. Hát ezt hozta Jézusnak is. De amikor a Jordánban János megkereszteli, utána a Szentlélek kiviszi a pusztába, Jézus 40 napig bőjtől, és utána, amikor megéhezik, jön a kísértő, és Jézus elé is hozza, hogy nézd, ne bízd te az atyában. Látom, ki vagy merülve, ne várj rá, hogy majd ő gondoskodik, nézz oda, ha Isten fia vagy, változtasd a köveket kenyérré. És Jézus elutasítja. Aztán mit tesz a kísértő? Fölviszi egy nagy hegyre, és megmutatja az egész világot. Hát nézz oda. Neked adom mindazt, amit látsz, ennek a világnak a trónját, a koronáját, a gazdagságát. És mindjárt biztos lesz az életed, népszerű leszel, magaslatokon jársz. És Jézus elutasította. Azt mondta, egyedül az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Igen, jön a kísértő, kínál, de jön Jézus, hív, jöjj, kövess engem. És milyen a döntés, hogy meg tudom-e hozni azt, hogy igen, Uram, követlek téged, mert látom benned az örökkévaló kincset, az örök életet, íme elhagytuk mindenünket, és követtünk. Az Úr Jézus erre válaszol, azt mondja, bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életeit, örök életet. Ugye senki nincs, aki meghozza a döntést, hogy követ engem, és vállalja ennek a következményeit a társadalomban, hogy ne kapna sokszorta többet. Lehet így is fordítani, fordítják is, hogy nem sokszorosát, hanem sokszorta többet. Vagy talán mondhatnánk így, hogy senki nincs, aki az Isten országáért mindent elhagy, hogy ne kapna sokszorta értékesebbet, jobbat, mint ez a világad. Mert ez a fordítás, hogy sokszorosát kicsit megtévesztő lehet, mert úgy gondolhatjuk, hogy igen, hát oké, Jézus, egy házam volt, öt házam lesz. 1000 euró volt a számlámon, sokszorosát kapom, 500 000 euró lesz a számlámon. Nem erről van szó. Nem erről van szó, hogyha figyeljük, ugye, akár a tanítványok életét, idehozhatom Pétert, meg Jánost, nagyon ismert történet, ugye a ékes kapuban, a templom ékes kapujában mennek imádkozni, ott egy koldus várja, hogy adjanak nekik, neki valamit, és mit mond? Nincs money. Ezüstöm és aranyom nincs. Mert ha ezt így értenénk, hogy a sokszorosát már ebben a világban, hát akkor Péter benyúlt volna a zsebbe, és adja neki. 1 dénár kell? 10 dénár kell? 1 napi? 10 napi bér kell? 1 havi? Mennyit adjak? Úgyis megkapom a sokszorosát. Mit mond? Nem. Sokszorta többet kaptál. Mit mond? Ezüstöm és aranyom nincs. De a názáreti Jézus Krisztus nevében mondom neked, kelj fel és jár. Na ez a sokszorta több. Ez, amit megkaptak a tanítványok. Mit mond Pál? Nem beszédben, hanem erőben áll az Isten országa. Hát ez az erő nyilvánult meg általuk. Amikor majd mennek tovább, és viszik az evangéliumot, és emberek élete jön rendbe, hát ez a sokszor több, hogy szól Péter, és majd Dorkász, vagy Tábita életre kell, aki meghalt. Hát micsoda többet kaptak. Az Isten országának az erejét kapták. Vagy gondoljunk Pál apostolra. Amíg nem ismerte Jézust, addig emberileg nagyszerű volt az élete, mindene megvolt, sőt, szép jövőt rajzoltak elé, anyagilag is, karrier szempontjából is. Hát gondoljuk meg egy olyan fiatal rabbi, aki csak bemegy a főpaphoz, és azt mondja neki, hogy kedves Kajafás, adj már nekem egy támogató levelet, mert a keresztényeket, a Krisztusban, a Jézusban hívőket össze akarom szedni. Hát az nem senki volt. És anyagilag is meg volt alapozva a jelene meg a jövője is. És amikor a názáreti Jézus megszólítja, és azt mondja majd Pál neki, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És elindul Jézust követni. Akkor először is mit mond neki Jézus? Mindent értem, elhagysz, és sokszorosát kapod. Nem. Mit mond neki? Mit mond? Megmutatom, hogy mennyit kell majd az én nevemért szenvedni. Igen, örök életet kapsz, de az örök életre vezető úton ott a szenvedés az én nevemért. És ha figyeljük tovább Pálnak az életét, a sokszorta több az abban nyilvánul meg, hogy semmilyen nincs, ugye? Se háza, se közlekedési eszköze, semmi. Rómába se tud elmenni. Hogy megy el? Isten elintézi neki, hogy letartóztatják, és rabként viszi majd Róma a fővárosba. És mit ír onnan a Filippiekhez? Hogy megtanultam, hogy a körülményeim között megelégedett legyek. Hát ez a sokszor több. Hogy Jézussal tudok megelégedett lenni. Tudunk? Tudok megelégedett lenni. Az Isten országáért elhagyta. Ebben benne van az is, hogy akik igent mondtak Jézusnak, megvallották, hogy ő a messiás sokszor, a családi kapcsolataik is meginoktak, mert a család többi része nem fogadta el Jézust messiásnak. És ez is benne van, hogy igen, aki értem az Isten országáért, ezt is be tudja vállalni, és nem azt mondja, ja, hát ha otthon azt mondják, hogy ne foglalkozz a Jézussal, akkor nem foglalkozom. Tehát én fölismertem, hogy ő a messiás, ő a megváltó, életét adta értem, szeret engem, megláttam, hogy mindaz, amiért eddig éltem, az csak kár és szemét. Jézus ismerete a legnagyobb kincs és érték, hát ezért én is neki szentelem az életem, akkor is esetleg ebből otthon konfliktusok támadnak. Tudom-e vállalni úgy is Jézust, hogy esetleg először körülöttem nem mindenki ért meg, nem mindenki fogadja el, hogy én szeretem Jézust, hogy én olvasom az ígét, járok alkalomra, tudom-e vállalni, és mit mond, ha tudom, akkor számíthatok rá. Ő gondoskodni fog rólam, megadja azt, amire ebben a világban szükségem van. És gondoljunk Illésre, mennyire átélte azt, hogyha ő Istenre bízza magát, még az se számít, hogy mi van a világban. Nem számítok gazdasági válság sem. Hisszük. Hát pont Illés hirdeti meg, hogy gazdasági válság fog következni, 3 évig semmi csapadék nem lesz az országban. És mindenki elszegényedik, nem lesz ennivaló. És Illés átéli, hogy Isten mit mond neki, menj el a kerítpatakival mellé. Isten gondoskodik, hogy legyen egy kis patak, ami nem szárad ki, addig, amíg ott van Illés, és lesz friss vize. De hát enni is kell valamit. És egyszer csak fölnéz Illés, hogy milyen rakéták közlekednek itt. Hát a hollójárat érkezik, és hozza reggel, meg este az ennivalót. Az Isten országában nincs gazdasági válság. Hisszük? Hisszük, hogyha így rámerjük magunkat bízni, ő neki van elég hatalma, hogy eltartson, hogy gondoskodjon rólunk. És a vége az örök élet. Nem azért, mert valamit teszünk, hanem azért, mert Jézus az életét adta, kifizette a bűneinket, én meg ezt hálás szívvel elfogadom. Tudom, hogy nem érdemlem, de az ajándékot megköszönöm, elfogadom, és majd ott lehetek vele örökkön örökké. Hát adja az Úr, hogy mindezeket mi is átéljük, megtapasztaljuk. Imádkozzunk! Urunk, sok csodálatos dolgot mondasz az igében, és annyira megörvendeztetesz bennünket, átmelengeti a szívünket, hogy arra méltóztatsz, hogy elindulhatunk téged követni, hogy hívsz ma is, jöjj, kövess engem. Köszönjük, hogy nem is erőlteted ránk magadat, hanem mi dönthetünk. De bocsásd meg, hogy sokszor eléggé nehezen döntünk. Annyira vonz minket ez a látható, amit ez a világ kínál. Annyira megszoktuk, hogy megvan mindenünk, megszoktuk a kényelmet, a jó életet, és olyan nehéz elengedni. De Urunk, köszönjük, hogy megláthatjuk, hogy Te mindennél értékesebb kincs vagy, és már megtapasztalhattuk azt is, hogy akkor vagyunk a legnagyobb biztonságban, ha kezedre bízzuk magunkat. Hiába mutat sok mindent ez a világ, ez bizonytalan. És Uram, aki pedig belép a Te országodba, ott biztonságra lel. Te vagy a garancia, a Te szavad, amelyre lehet építeni, hisz azt mondtad, hogy ha keressük az Isten országát, igazságát, a többi megadatik. És Te mindig állod a szavad, ezt láttuk Pál életében, a tanítványok életében, Illés életében, hogy a Te országodban nincs válság. És könyörülj, hogy mindig láthassuk a láthatatlant. Láthassuk azt, amit földi szemmel nem tudunk érzékelni, a Te országod, a Te hatalmad, a Te gazdagságod, a Te nagyságod, a Te szereteted. És amikor ebben a világban nyomorúság vesz körül, akkor hadd tudjunk hitáltal oda tekinteni, és látni, hogy nem úgy van, amit a szemünk mutat, hanem úgy van minden, hogy az ige kijelenti, és hogy a lélek feltárja előttünk. És Uram, add, hogy így rád bízva magunkat, kövessünk téged a mindennapokban, és add, hogy megtapasztalhassuk azt a többszörös erőt. Azt az erőt, amit Péter, János, Pál és az első gyülekezetek megtapasztaltak, hogyha nincs is nekik az, amivel a világ rendelkezik, de ott van a Te erőd, ami által van szabadulás, gyógyulás, és ez mindennél több. Így áld meg, Uram, az életünket, gyülekezeteidet, hogy ez az erő nyilvánvalóvá legyen. Így visszük eléd, Uram, a betegeket, Te ma is tudsz talpra állítani, gyógyítani, szabadítani, attól, hogy hozzád forduljunk hittel, kiáltsunk, és adj, Uram, új szívet, hadd, hogy minél többen megismerjenek téged, és rád bízzák az életünket. Könyörgünk az egyedül élőkért, megfáradtakért, erősítsd meg, emeld föl, ne engedd, hogy elcsüggedjenek, és könyörgünk a családokért, gyermekekért, fiatalokért, szólítsd meg őket, Urunk, és eléd visszük a nehéz helyzetbe lévőket, gyászolókat, katasztrófát átélteket, szenvedőket, hogy Uram, ne eltávolítsa ez az esemény őket tőled, hanem inkább oda segítse, hogy rádöbbenjenek, hozzád kell kiáltani. Kérünk, Urunk, így könyörülj rajtunk, egyházunkon, népünkön, s ezen a világon. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd vasárnap, bőjt első vasárnapján a templomban lesz istentisztelet, és ezen az alkalmon az Úr szentasztalát is megterítjük. Az Úr Jézus Krisztussal való közösségre hívunk minden testvérünket. Befejezésül a már megkezdett 426. dicséret 4. versét énekeljük kegyelemből, dicsőségbe.